Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. április 13-a van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Marianne Redmaker-től származik, és így hangzik: a bátorság nem mindig harsogó, a bátorság néha egy csendes mondat a nap végén, holnap újra megpróbálom. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Imája.
Uram, hadd álljak szilárdan a világgal szemközt. Hadd legyek szilárd a megpróbáltatásokban, a kísértés fondorlatai között. Add, hogy ne térjek le a helyes útról, légy az enyém, s maradjak meg szeretetedben. Add, hogy semmi se tudjon kitépni jegyesed az egyház tagjai sorából. Ne szakadjak el a hittől, és hadd dicsőítselek. Így veled együtt élek, most a hit által, egykor majd szent színed látásában, amelynek oly értékes zálogát már megkaptam a Szentlélek ajándékában.
Meg híreinket.
Befejeződtek a Jákis Szent György templom külső és belső helyreállításának, restaurálásának több évig tartó munkálatai. A következő lépés a már kész kivitelezési tervekkel rendelkező látogatóközpont megépítése lehet, mondta az MT-nek Sarkadi Márton építész, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője. A templom belső helyreállítása már 2022-ben befejeződött, azóta elkészültek a templom homlokzatának restaurálási munkálatai is, amelyek közül a legfontosabb a Jáki templom közismert nyugati kapujának helyreállítása volt, mondta, hozzáfűzve, hogy megújult a templomkert, beleértve a sétautakat és a világítás korszerűsítését is. Az európai politikai helyzetet értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. A marokkói Marrakesben a kereszténydemokrata internacionálé vezetőségi ülésén elhangzott felszólalásában, amelyben az európai zöld átállás, valamint a gazdasági növekedés problémáit, a migráció és az ukrajnai háború témáját érintette, mondta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Vilniusban tartott három tenger kezdeményezés csúcs találkozón kifejezte Magyarországnak azt a korábbi szándékát és célját, hogy a közép-európai országok közötti politikai, gazdasági, infrastruktúrális kapcsolatokat megerősítve a közös együttműködés révén magasabb szintre emeljék a régió versenyképességét és gazdasági érdekérvényesítő erejét Európában és a világban, közölte a távirati irodával a Sándor Palota. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a madagaszkári külügyminisztert. Egyetértési megállapodást írt alá a két ország külügyminisztériuma a politikai konzultációkról. Magyarország fontosnak tartja az Ukrajnának folyósított támogatás felhasználásának fegyelmezett és szigorú ellenőrzését, nyomon követését, jelentette ki a magyar pénzügyminiszter Luxemburgban. Varga Mihály az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanácsülését követően elmondta, az Európai Bizottságnak törekednie kell arra, hogy az Ukrajna újjáépítésére és reformjainak támogatására megítélt 50 milliárd eurós forrás felhasználása fegyelmezett legyen, a pénz megérkezzen és kizárólag arra használják fel, amire azt az EU biztosította. A kormány ösztöndíjakkal, rezsikompenzációval, beruházásokkal támogatja a nemzetiségi oktatást Magyarországon, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az intézmény fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok 5. találkozóján a parlamentben. Soltész Miklós felidézte, a nemzetiségi önkormányzatok 2010-ig 12 intézményt vettek át, ma már 106-ot tartanak fenn. Mintegy 20 ezer gyermek jár ezekbe a nemzetiségi óvodákba, általános iskolákba és gimnáziumokba. 160 millió forint keretösszeggel egészségügyi, társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatására hirdett pályázatot a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkársága a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségével. A szövetség MT-hez eljuttatott közleménye szerint a központi költségvetésből nyújtott támogatás célja a prevenciós szemlélet jobb érvényesülése, valamint a beteg együttműködés és általában a lakosság egészségtudatosságának javítása. Április 18-án és 19-én lehet jelentkezni az általános iskolákba, és az óvodai beiratkozás április 20-án kezdődik, közölte az oktatási hivatal. Közleményükben azt írták, hogy április 20-ától május 20-áig tart az óvodai beiratkozás, az óvodakezdés halasztása pedig április 15-éig kérelmezhető. A 2002-ben elindított településfásítási program egyik célja, hogy ráébredjünk, a fák és az erdő a mi ügyünk is, magunk is képesek vagyunk hozzájárulni, hogy szebb környezetünk legyen, mondta Feldman Zsolt a településfásítási program Bakony-Szombathelyi állomásán. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára felidézte, hogy a programmal 1500 települést értek el, és 46 ezer fát ültettek el 2,5 milliárd forint felhasználásával. Végül a szombati időjárásról. Napos, száraz idő várható, fátyol felhőkkel, ezek időszakosan szűrhetik a napsütést. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű szombaton. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia 4 országába. Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. A Szent Atya a pápai alapítvány küldöttségéhez: ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az államközi kapcsolatokért felelős Geleger érsek Vietnámba látogat. Ferenc pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia 4 országába. Ferenc pápa apostoli útjára Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapurba 2024. szeptember 2. és 13. között kerül sor. A Szentszék sajtóterme pénteken bejelentette, hogy Ferenc pápa szeptember elején 3 ázsiai és 1 óceániai nemzetet látogat meg. Elfogadta az államfők és a helyi egyházi hatóságok meghívását, és ezáltal sor kerül 43. külföldi apostoli útjára. A pápa a tervek szerint szeptember 2-án indul Rómából, ahová szeptember 13-án tér vissza. Először Jakartába, Indonézia fővárosába utazik, ahová szeptember 3-án érkezik meg, és látogatása szeptember 6-áig tart. Ferenc pápa ezután tovább utazik, és szeptember 6-a és 9-e között felkeresi Port Moresbyt, Pápua Új-Guinea fővárosát és Vanimót. Útjának ezt követő állomása Dili, Kelet-Timor fővárosa lesz szeptember 9-e és 11-e között. Innen a pápa Szingapurba utazik szeptember 11-e és 13-a között 3-napos látogatásra. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint ázsiai és óceániai apostoli útjának teljes programját egy későbbi időpontban teszik közzé. Ferenc pápa először 2023. decemberében említette azt a lehetőséget, hogy a régióba látogatna. Az N Plus mexikói televíziónak adott interjújában hangsúlyozta: reméli, hogy augusztusban Polinéziába, majd az év folyamán szülőhazájába, Argentínába utazhat. Később, 2024. januárjában a pápa azt nyilatkozta a La Stampa olasz újságnak, hogy szeretne ellátogatni Kelet-Timorba, Pápua Új-Guineába és Indonéziába. Indonézia a világ legnagyobb muzulmán többségű országa, és a katolikusok száma meghaladja a 8 milliót, vagyis a lakosság 3,1%-át. Pápua Új-Guinea lakosságának körülbelül 32%-a katolikus, számuk közel 2 millió. Kelet-Timor túlnyomó részt katolikus, a lakosság mintegy 96%-át teszik ki, és több mint 1 millióan vannak. Szingapurban mintegy 395 ezer katolikus él, ami a lakosság mintegy 3%-át jelenti.
Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. Ferenc pápa csütörtökön fogadta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülésének résztvevőit. Az emberi élet értelmét nem haszonelvű és funkcionális alapon kell meghatározni. A befogadás és elfogadás kultúráját erősítsük, ahol a fogyatékkal születendő gyermekeket és az életük utolsó szakaszát élő időseket nem tekintik tehernek, buzdított beszédében a pápa. A selejt kultúrájával szemben, mely nem ismer határokat, az inklúzió kultúráját kell építeni. Ferenc pápa erről beszélt a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjainak, akik plenáris ülésüket a következő témának szentelték: megváltoztatni a döntő társadalmi tényezőket és az inklúzió új kultúráját építeni. A 30 éve alapított intézmény fennállása óta most először foglalkozott a fogyatékkal élő személyek helyzetével, akik a világ számos részén, a szegényebb országokban, de a nagyobb jólétben is sokszor elszigetelődnek, és a társadalmi élet peremére szorulnak fogyatékosságuk miatt.
La cultura dello scarto in effetti non ha confini.
A selejt kultúrájának ugyanis nincsenek határai. Van, aki feltételezi, hogy képes megállapítani haszonelvű és funkcionális szempontok alapján egy élet mikor méltó arra, hogy megéljék. Ez a fajta szemlélet a gyengébb személyek jogainak súlyos megsértéséhez vezethet, hatalmas igazságtalanságokhoz és egyenlőtlenségekhez, ott, ahol hagyják érvényesülni a haszon, a hatékonyság és a siker logikáját. Ferenc pápa egy másik, kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet, ami a fogyatékkal élőkre leselkedik. Az a tendencia, ami miatt saját létezésüket tehernek fogják föl önmaguk és szeretteik számára. Ez a mentalitás a selejt kultúráját a halál kultúrájává alakítja. Ez nagyon fontos, az élet két vége. A fogyatékos születendő gyermekektől, művi vetéléssel, a végső fázisban lévő idősektől, az eutanáziával szabadulnak meg. A selejt kultúrájával szemben az inklúzió, a befogadás és elfogadás útját javasolja a pápa, mely a társadalmi kötődés szálait erősíti. Ennek a szolidáris cselekvésnek a főszereplői azok, akik felelősnek érzik magukat mindenki javáért. Nagyobb társadalmi igazságosságért dolgoznak, és azért, hogy a különböző akadályokat ledöntsék, amelyek miatt sokan nem élvezhetik alapvető jogaikat és szabadságukat. A fogyatékkal élő személyek elfogadása és jogai egészen más képet nyújtanak a gazdagabb, fejlettebb országokban, mint a szegényebb nemzeteknél, ahol nagy részt még minden megvalósításra vár. Ezért a nemzetközi közösségnek ilyen irányban kell bátorítania és segítenie a kormányokat. Ugyanígy kell támogatni a civil társadalmi szerveződéseket is, mert az ő kiterjedt, szolidáris hálójuk nélkül sok helyütt az emberek önmagukra maradnának. A társadalmaknak az átfogó inklúzió építésére kell törekedniük, amelynek révén a fogyatékkal élő személyek részt vehetnek a társadalmi életben, nem pedig passzív tényezők csupán. Ennek a tényleges elfogadásnak a két alappillére a szubszidiaritás és a részvétel. Ennek fényében válik jól érthetővé, milyen fontosak a fogyatékkal élők társulatai és mozgalmai, melyek a társadalmi részvételt mozdítják elő. Ferenc pápa elismerő szavakkal méltatta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia ülésének témáját, majd a szervezet működéséről szólt, melynek hivatása, hogy a különböző szakterületeket bevonva szembenézzen a legégetőbb kihívásokkal. Gondolok itt a technológiára és annak következményeire a kutatásban és olyan területeken, mint az orvostudomány és az ökológiai átmenet. Gondolok továbbá a kommunikációra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, ami valódi kihívás, mint ahogy arra is, hogy szükség van új gazdasági modellek kidolgozására, fogalmazott a pápa. Mindig számolni kell a fogyatékkal élő személyek méltóságával és azzal a jogukkal, hogy átfogóan fejlődhessenek, mivel a kiszolgáltatottság és az esendőség az emberi lét velejárói, nem pusztán a fogyatékkal élő személyek sajátja.
Ciascun essere umano ha il diritto a una vita dignitosa e a svilupparsi integralmente, anche se è poco efficiente.
Az embernek akkor is joga van a méltó élethez és az átfogó fejlődéshez, ha ő maga kevésbé hatékony, ha korlátokkal született vagy növekedett. Mindez nem kisebbíti hatalmas méltóságát, mint emberi személy, hiszen az nem a körülményekre, hanem létezése értékére alapul. Ha ezt az alapvető elvet nem tartják tiszteletben, nem lehet jövője sem a testvériségnek, sem pedig az emberiség túlélésének. A Szent Atya köszönetet mondott a Pápai Társadalomtudományi Akadémia munkájáért, aláhúzva, hogy az egyház gondoskodó szeretettel fordul a fogyatékkal élőkhöz, mint ahogy az evangéliumokban olvassuk Jézus találkozásait velük.
Ferenc pápa a Pápai Alapítvány küldöttségéhez. Ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az Egyesült Államokbeli székhelyű Pápai Alapítvány, amely 1988-ban jött létre Szent II. János Pál kívánságára, 36 évet támogatja a pápa által kifejezetten kért és kiválasztott katolikus jótékonysági projekteket világszerte. Ferenc pápa az alapítvány mintegy 140 tagját köszöntötte a Vatikánban éves római zarándoklatuk alkalmából.
Portanto la vicinanza, la compassione e la tenerezza dell'amore di Gesù a tanti fratelli e sorelle in tutto il mondo.
Hálás köszönetét fejezte ki nagy lelkűségükért, amely Jézus közelségét, együttérzését és gyengéd szeretetét viszi el a kevésbé szerencsések felé világszerte. A különféle oktatási, karitatív és apostoli projektek támogatása olyan sok ember, köztük a szegények, a menekültek, a migránsok, és manapság a háború és az erőszak által sújtottak egyre nagyobb számának átfogó fejlődését segíti elő. A pápa emlékeztetett az alapítvány által a fejlődő országokból származó világi híveknek, szerzetes papoknak, szeminaristáknak nyújtott ösztöndíjakra, amelyek lehetővé tették számukra, hogy a római pápai egyetemeken folytassák tanulmányaikat. Ezekkel a különféle méltó kezdeményezésekkel továbbra is segítitek Péter utódait abban, hogy sok helyi egyházat építsenek és gondoskodjanak a kevésbé szerencsés emberek nagy számáról, teljesítve ezzel az Urunk által az apostolra bízott feladatokat, hangsúlyozta a pápa.
Il vostro lavoro trova la sua sorgente e la sua ispirazione nella nostra fede cattolica.
Emlékeztette a pápai alapítvány tagjait, hogy munkájuk forrását és inspirációját katolikus hitükben találják. A Szentatya arra buzdította őket, hogy táplálják hitüket azáltal, hogy aktívan részt vesznek az egyház életében, és rendszeresen a szentségekhez járulnak, valamint hogy imádkoznak és szentségimádást végeznek, különösen a jelenlegi ima évében a 2025-ös szent évre készülve. Ne feledkezzetek meg az Isten tiszteletről. Elhanyagoltuk a szentségimádást, amit újra kell kezdenünk. Csendben imádjuk az Istent, kérte a pápa. Ez a spirituális dimenzió fontos erőfeszítéseitek szempontjából, mivel elősegíti a testvéri kötelékek kialakítását a különböző kultúrájú, nyelvű és régióból származó emberekkel, akiknek segítséget nyújtotok.
Il vostro servizio è tanto più necessario nel nostro tempo segnato dal individualismo e dall'indifferenza.
Ferenc pápa beszéde végén megjegyezte, hogy nagy lelkű szolgálatukra még nagyobb szükség van korunkban, amelyet az individualizmus és a közömbösség jellemez. Honlapja szerint 1988-as megalakulása óta a pápai alapítvány több mint 225 millió dollár támogatást és ösztöndíjat biztosított világszerte több mint 2400 projekthez, amelyeket Ferenc pápa, 16. Benedek pápa és Szent II. János Pál pápa választott ki. 2024-ben az alapítvány közel 10 millió dollárt tervez szétosztani a Szentszék által kiválasztott támogatottaknak. Az összegből 118 projektet támogatnak több mint 60 országban, a szegények legszegényebbjeit szolgálva. Az alapítvány emellett 819 ezer dollár összegű ösztöndíjat oszt szét, amelynek köszönhetően több mint 100 pap, szerzetesnő és szeminarista tanulhat Rómában, a Szent II. János Pál ösztöndíj programon keresztül.
Az államközi kapcsolatokért felelős Gallagher érsek látogatása Vietnamban. Április 9-e és 14-e közt Vietnamban tesz hivatalos látogatást Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára, amelynek keretében találkozik Pham Minh Chinh miniszterelnökkel és Bui Tan Son külügyminiszterrel is. Természetesen megbeszéléseket folytat a helyi katolikus püspökökkel, és két nyilvános szentmise is szerepel a programban, az egyiket éppen a főváros hanoi Szent József székesegyházában tartja, majd ellátogat a nagy szemináriumba is. Mostani áprilisi vietnami útját maga a Gallagher érsek jelentette be január 18-án, abból az alkalomból, hogy Ferenc pápa kiagatáson fogadta a vietnami kommunista párt képviselőiből álló delegáció tagjait a vatikáni apostoli palotában. Az államközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár pozitívan értékelte a találkozót, reményét fejezze ki, hogy a vietnami katolikus közösség számára eredményes lehet a két oldalú kapcsolatok további előrehaladása, ami újabb fontos diplomáciai eredményekhez járulhat hozzá. A decemberi megállapodás legfontosabb lépése volt, hogy Marek Zalewski lengyel érseket, eddigi szingapúri apostoli nuncius nevezték ki vietnámi rezidens pápai képviselőnek. A megállapodást júliusban írták alá Vo Van Thung elnökkel vatikáni látogatása alkalmából, a Vietnám Szentszék munkacsoportjának 2023. március 31-én Rómában tartott 10. ülésén. Ugyanezen alkalom során jelentette be Gallagher érsek áprilisra tervezett vietnámi látogatását, számoló azzal a lehetőséggel, hogy majd Pietro Parolin bíboros államtitkár is ellátogathat az országba a következő év során. A vatikáni külügyminiszter azt is elmondta, hogy optimista annak lehetőségét illetően, hogy Ferenc pápa látogatására is sor kerülhet a jövőben. Úgy gondolom, nyilatkozta az újságíróknak, hogy a Szent Atya el akar menni oda. Minden bizonnyal a helyi katolikus közösség is nagyon szeretné azt, hogy a pápa elmenjen hozzájuk, és szerintem nagyon jó lenne az egész régió számára. Vietnam, tette hozzá a Gallagher érsek, egy fontos ország, és sok szempontból egyfajta gazdasági csoda. A Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok 1975-ben megszakadtak, de 1990 óta biztató fejlődés tapasztalható. 2011-ben 16. Benedek pápa egy nem rezidens képviselőt nevezett ki Vietnámba, tavaly pedig a vietnami hatóságok engedélyezték a rezidens képviselő kinevezését. Ferenc pápa ezt követően tavaly szeptemberben levelet küldött a vietnami helyi egyháznak, amelyben arra kérte a katolikus híveket, hogy jó keresztényként és jó állampolgárként éljenek, tanúságot téve Isten szeretetéről, vallási, fai, kulturális megkülönböztetés nélkül. Mindig tovább kell lépnünk, felismerve az egybetartozó dolgokat és tiszteletben tartva a különbségeket, írta akkor levelében Ferenc pápa. Ez felelősséggel jár a vietnami katolikusok számára is, akik jó keresztényként és jó állampolgárként valósítják meg saját identitásukat azáltal, hogy élővé teszik egyházukat az evangélium terjesztésével a mindennapi életben. Ez olyan tanúságtétel, amely a vallásszabadság gyakorlása szükséges, kedvező feltételek kialakításának köszönhetően segítheti a katolikus híveket a párbeszéd előmozdításában és az országot éltető remény megteremtésében. A jelenleg 100 milliós Vietnam lakosainak 85%-a vallja magát felekezethez nem tartozónak, bár általános vonás az ősök tisztelete és az imádkozás az istenségekhez. A vietnami vallásosság valójában a buddhizmus, a konfucianizmus és a taoizmus elemeire épül, aminek azonban a kommunizmus megszakította a folytonosságát. Napjainkban a lakosság 8%-át kitévő katolikus egyház Vietnámban a legdinamikusabb felekezet, amit azért is becsülnek, mert náluk tudjuk, hogy mit tanítanak és hogyan kell élni a vallásukat. Az utóbbi 10 évben nagyon erősen megnőtt a hívek száma, aminek látható jele a sok keresztelő, a számos papi és szerzetesi hivatás olyannyira, hogy még külföldi misszióba is így Magyarországra is tudnak küldeni belőlük.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Azért nem félek én, ha bármik mosolyog szemem, száz jaj szó között is bízom magam. Hitemet el nem adom, rám törvet ezernyi baj kezén. Isten így szól, de fél.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ertő Péter bíboros esztergom budapesti érsek tavaly decemberben kezdte meg a főegyházmegye iskoláinak felkeresését. Ezúttal április 10-én a főváros 15. kerületében található Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképzőiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző iskola volt soron. Az intézménybe nagyrészt tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok oktatását, szakmai képzését végzik. A nyugat-balkáni országok minél előbbi felvétele az Európai Uniónak is érdeke, ezért is elfogadhatatlan az integrációs folyamat lassúsága, amely az egész bővítési politika hitelességét aláássa. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai ügyekért felelős montenegrói miniszterrel közösen megtartott sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy az Európai Unió napjainkban nincs jó formában, több biztonsági, gazdasági és társadalmi kihívással néz szembe. Új két csoportszobás bölcsöde építése kezdődik meg májusban Abonyban, tájékoztatta a Pest vármegyei város önkormányzata a távirati irodát. A közlemény szerint a projekt csaknem 360 millió forint európai uniós és hazai költségvetési támogatásból valósul meg. A hirtelen jött felmelegedés miatt idén tavasszal a megszokottnál 3 héttel korábban indult a spárga szedése a hazai kertészetekben, a zöldség iránt egyre nagyobb az érdeklődés a magyar piacon is, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken az MT-vel. A két szervezet közös körképe szerint Magyarországon mintegy 1437 hektáron foglalkoznak spárga termesztéssel a gazdálkodók, éves szinten 5500 tonna termést takarítanak be. Míg korábban szinte az összes megtermelt spárga külpiacokra került, ma már a termés felét magyar fogyasztók vásárolják meg. Az infláció sikeres visszaszorítását követően idén a kormány újraindítja, jövőre pedig tovább emeli a gazdasági növekedés ütemét, ha pedig véget ért a háború, Magyarország újra Európa egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága lesz. Hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint kifejtették, ez a számokat tekintve azt jelenti, hogy Magyarországon a GDP 2024-ben 2,5%-kal, 2025-ben pedig 4,1%-kal fog növekedni. Hétvégén az Árpád híd megtisztításával folytatódik a szokásos tavaszi hídmosási program, közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit ZRT. Szombaton az Árpád híd déli, vasárnap az északi oldalát tisztítják meg. Azt kérik a hídon közlekedőktől, figyeljenek a munkagépekre és vigyázzanak az ott dolgozókra. Az erőteljesebb hatósági fellépés következtében egyre emelkedik a pedofil bűncselekmények miatt indított nyomozások száma, mondta budapesti sajtótájékoztatóján Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet, hogy heteken belül tovább szigorodhat a gyermekvédelmi törvény. Több ezren tüntettek csütörtökön Varsóban az abortuszt szabályozó törvények liberalizálását célzó, a parlamenti alsóház napirendjére tűzött tervezetek ellen. Az egésznapos tiltakozó akció szervezői a székház előtti téren egy templomharangot állítottak ki a meg nem születettek hangja felirattal. A harangot a járókelők megkongathatták, a szervezők szerint azért, hogy a parlamenti ülés idején felébresszék a képviselők lelkiismeretét. Végül a szombati időjárásról. Napos, száraz idő várható, fátyol felhőkkel, ezek időszakosan szűrhetik a napsütést. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű szombaton. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma április 13-án Ida napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Az Ida germán eredetű, jelentése harci istennő, tevékeny serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida, Idu kezdetű összetett nevek rövidülése. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Megfékezhetetlenül húznak le délre, hogy szemtelenül vissza tisztára mossa agyam, s ha ketten leszünk ott lenn a parton, az egyetemet majd elég tartom. Hogy színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt beborulna, nem menekül, csak színezd újra, színezd újra. Téged sem hagy már hidegen, az a maslakónak hit idegen, aki tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom csak már a kellettem, nyugi a számod eltettem, amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél.
Néha eltűnnék, hol senki se figyel, nem törődnék mással, hiszen van, ami nem hogy el, mindig is itt van nálam, minden hangját elhiszem, de csak a zene kell nekem. Néha nem hallom, mi történik kívül, nem az én világom, mit ennem kell, az forró, majd kihűl, én már nem bánom. Végtelen erő, amit megtalál.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, ma április 13-a, szombat van, az év 104. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 262 nap van hátra. Ida nevű hallgatóinkat köszöntjük sok szeretettel névnapjuk alkalmából. Ma van a Katinyi vérengzés áldozatainak emléknapja Lengyelországban 2007 óta. A Katinyi vérengzés néven ismert tömeggyilkosságot 1940. március 5-én a Szovjetunió kommunista pártja központi bizottságának politikai bizottsága 1940. március 5-én hozott döntését végrehajtva követték el a belügyi népbiztonság egységei a Szovjetunió területén lévő hadifogolytáborokban raboskodó lengyel, részben tartalékos tisztek és főtisztek ellen. Az áldozatok számát a különböző becslések 22 és 23 ezer fő közé teszik. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1519-ben született Medici Katalin francia királyné, 1743-ban látta meg a napvilágot Thomas Jefferson, az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke, hivatalban 1801 és 1809 között volt. 1771-ben született Richard Trevithick, angol feltaláló bányamérnök, a legkiemelkedőbb munkája a magas nyomású gőzgép kifejlesztése, valamint ő építette az első működő gőzmozdonyt. 1802-ben született Leopold Fitzinger, osztrák zoológus, a fővárosi állat és növénykert alapítója. 1894-ben született Derkovics Gyula, magyar festőművész, 1906-ban született Koré Endre, magyar operaénekes. 1906-ban ezen a napon született Samuel Beckett, Nobel-díjas, ír, francia író, drámaíró. 1923-ban született Dosztál Béla, magyar közgazdász, forradalmár, az 1956-os forradalom egyik székesfehérvári vezető személyisége. 1940-ben született Dallos Jenő, magyar karikaturista, grafikus. 1956-ban született Gerendás Péter, Liszt Ferenc díjas, magyar zeneszerző, előadó, művész, szövegíró. Isten éltesse sokáig, ahogy az 1963-ban született Garry Kasparov, azerbajdzsáni születésű szovjet sakk nagymester, világbajnokot. 1970-ben született Csollány Szilveszter, olimpiai bajnok, tornász. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 858-ban halt meg első Kenneth skót király. 1772-ben hunyt el Batthyány Károly József, magyar főúr, tábornagy horvát bán. 1916-ban távozott közülünk Eötvös Károly, magyar politikus, ügyvéd, író, publicista. 1986-ban hunyt el Major Tamás, kétszeres Kossuth díjas, magyar színművész, rendező, színigazgató, színész, pedagógus, kiváló művész. 2018. április 13-án halt meg Milos Forman, Oscar-díjas csehszlovák, majd amerikai filmrendező, színész és forgatókönyvíró. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1204-ben a negyedik keresztes háborúban Velence ösztönzésére a keresztes haderő Montferrati Bonifác vezetésével elfoglalta és kifosztotta Konstantinápolyt. 1336-ban ezen a napon negyedik Péter aragóniai királyt Zaragózában Aragónia királyává koronázták. 1398-ban első ifjú Merton szicíliai királyt, első Mária szicíliai királynő férjét Palermóban a Szűz Mária mennybe menetele székesegyházban királlyá koronázták. 1517-ben ezen a napon Egyiptom az Oszmán Birodalom részévé vált. 1543-ban ezen a napon volt a kaposi csata, a szekszárdi törökök a kapos mellett szétverték a végvári katonák egy csapatát. 1670-ben Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Kristóf grófok Bécsbe menekültek, hogy kegyelmet kérjenek első Lipót császártól, azonban április 17-én letartóztatták és a bécsújhelyi várba zárták őket. 1941-ben ezen a napon a Szovjetunió meg nem támadási egyezményt kötött a japán birodalommal, ezzel a Szovjetunió biztosította a japán követ véleménye szerint legalább 18 hónapra keleti térségét. Japán pedig nagyobb koncentrációt érhetett el a csendes-óceáni hadszíntéren. 1944-ben az amerikai légierő bombázó kötelékei délnyugati irányból érkezve légi csapásokat mértek Magyarország több pontjára, így a tököli repülőtérre és repülőgépgyárra, a bánhidai villamos erőműre, valamint a győri repülőtérre és a magyar vagon és gépgyárra. A győri bombázás 532 halálos és 1132 sebesült áldozatot követelt, leégett 134 lakóépület és 128 ipari épület. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
That part of you, you want me to.